függőségekkel az addiktológia foglalkozik, mint külön tudomány, de a vallás területén hiszem a gonosznak egyik legfontosabb eszköze, hiszen az ember egyik legfőbb értéke a szabadság, és a függőségekkel a szabadságot támadja, illetve igyekszik egészen beszűkíteni, megsemmisíteni a gonosz lélek. Természetesen ezt teszi pszichológiai mechanizmusokon keresztül is. Délelőtt és délután is egy ilyen prezentációt fogunk megnézni. Valószínűleg Amerikában készült ez, a magyarítás az protestánsok csinálták, látszik a szentírási idézetekből, és egy ilyen honlapról is töltöttem le, ahol népszerűsítő pszichológiai előadások vannak. Ugyan olvasható, de én mondani is fogom a szöveget azok kedvéért, akik majd ezt hallgatni fogják. De így akkor jobban tudjuk követni, ezetelni, és egyszer, de látjuk is, meg halljuk is. Tehát érzelmi zavarok és kényszeres magatartások. Az addiktológia függőségek hátterében ilyenek vannak. Miért fontos ez a téma? Nagyon sokan küzdenek érzelmi zavarokkal, és ebből fakadóan kényszeres magatartások rabjai. A gyógyulás egyik gyakori akadálya, hogy a beteg szeretne, de nem tud új életet élni. Látszólag irányíthatatlan félelmek, érzések és ebből keletkező cselekvések megakadályozzák az életmódbeli változást, vagy leállíthatják a gyógyulás, illetve a gyógyítás folyamatát. Itt ott ilyen tudományos, majd azért próbálom ezt oldani. Sokszor csak a gyógyítási kudarc irányítja a figyelmet arra, hogy van még valami a háttérben, ami a tanácsadás során nem került a felszínre. Tehát ez pszichológiai előadás, mi nem így használjuk, hanem kicsit más háttérből. A betegek azért nem beszélnek erről, mert szégyenkeznek, vagy nincsenek tisztában érzelmeik és a cselekedeteik közti kapcsolattal. Ezt hozzátenném még a téma fontosságához azt, hogy Magyarországon ma 1 millió nyilvántartott alkoholista van, és ezt a számot, hogy hányan érintettek az alkoholtól, meg kell szorozni 5-tel, mert ha mondjuk a férj érintett, akkor a feleség is érintett lesz, a gyermekek is érintettek lesznek, meg a munkatársak is, meg barátok is érintettek lesznek. Tehát csak az egyik, nem is a legerősebb függőség révén Magyarország lakosságának a fele érintett az alkoholban, és ehhez majd látni fogjuk hozzá a többi függőségeket is, amelyek esetleg még keményebbek, mint az alkohol. Mindezeknek a függőségeknek a hátterében általában családi, gyermekkori sérülések, érzelmi zavarok állnak. Hát mi ez az érzelmi zavar? Először néhány konkrét eseten fogja itt bemutatni. Klasszikus alkoholista otthona volt, kaotikus, kiszámíthatatlan, erőszakos volt ez a környezet. Szülei nagyon szegények voltak, hogy próbálta kompenzálni a mama ezt a szegénységet, hétvégén a gyerekeket autóba pakoltam, Amerikában vagyunk, hát mindenkinek autója, legszegényebbnek is. Végigjárták a luxus negyedeket, és csodálták a szép autókat és házakat. Anyjával belevésődött a szegénység és a szégyen tudata olyan mélyen, hogy később, amikor jólétben éltek, ez az érzés még mindig jelen volt. Az anya szégyen érzete leterhelte az egész családot. Melanie nem hozhatta az a barátait, mert házuk olyan szegényes volt. A szülők alkoholizmusa még rontott a helyzeten, mert amit meg tudtak volna engedni maguknak, azt elitták. Milyen hatással voltak ezek erre a lányra? Amikor a szülők ivászata kontrollálatlanná vált, már úr lett fölöttük teljesen az alkohol, lány az utcára került. Amikor nagy ritkán hazament, a szülők hullarészegen feküdtek a földön, lakás összetörve. Gyereknek szeretetre van szüksége, hát ez egyáltalán nem volt fizikai szeretete, érzelmi szeretete sem volt meg. Úgy érte túl ezt a korszakot, hogy eladta magát osztálytársainak, hogy pénzt keressen ebédre, ezért később utálta magát, de úgy érezte, hogy ebben a helyzetben nincs más választása. Ott volt a családi szégyen, amely eddig is rátelepedett, most ez még jobban erősödött a saját tette által, viselkedése által, és a fájdalom olyan erős lett, hogy ezután már orvosság kellett. Milyen orvosságok következtek. 16 évesen elkezdte az alkohollal, droggal tompítani ezeket a sajgó érzéseit. Cigarettára már kiskorában rászokott, vagy rászoktatták. Mindenféle bűncselekményt követett el, hogy meg tudja venni ezt az orvosságot, alkoholt vagy drogot, ami segít elviselni ezt a helyzetet. Aztán emiatt börtönökbe, javító intézetekbe került. Kétszer volt abortusza, egy gyermeket örökbe adott, rengeteg romboló kapcsolata volt, és végül súlyos egészségügyi gondjai is lettek. Egy utolsó kitörési kísérlet során olyan csoportra talált, ahonnan végül egy komolyabb terápiába került. Egy másik eset, Anna, egy konzervatív keresztény családban nőtt föl, lelkiismeretes, kedves, szelíd volt, mindenféle sérült játékot és állatot összegyűjtött és gyógyított, nagyon segítőkész volt, de akármennyire igyekezett, anyja soha nem volt elégedett, tudott-e ezt még jobban is ennél. Különböző típusú gyermekekre más-más módon hatnak hasonló körülmények is. Abban az igyekezetben, hogy ennek megfeleljen, Anna szuperfigyelmes lett, míg az anyja hangulati rezgéseit is felismerte, gondoskodásban világelső lett. Ő látszólag jó irányba vitte ezeket a problémáit, hogy másokon gondoskodni, csak itt van az, hogy akkor a saját énje azt fog háttérbe szorulni. Senki sem vette észre, hogy gondoskodása a saját elhanyagoltságának a tünete volt, a szeretet és törődés iránti vágyának a kifejezése, így lett ő a család szociális munkása. 19 évesen találkozott egy fiúval, aki éppen bajban volt, szükség volt a segítségre. Ő végre megtalálta azt, akit keresett, valakit, akit szeretett, akiről lehet gondoskodni, akinek mindent megbocsáthat. És itt jön az, hogy a párkapcsolatára is akkor át fogja vinni ezeket a hibás magatartásokat. Gyülekezetben vagy közösségben figyelmeztették őt, de nem hallgatott senkire, hogy ne menjen bele egy ilyen házasságba. Férjhez ment, hamarosan gyermeket szült, most már két emberről gondoskodhatott, a férjéről és a kislányáról. Nem sokára férje ellenállt az ő javítási kísérleteinek, hogy normális embert vagy hívő embert faragjon belőle. Elváltak, és Anna egyedül maradt a kicsivel. Kialakított házában néhány lakrészt, hogy azok kiadásával keresse meg az életre szükséges pénzt. Vigyázott másodgyermekeire, később üzletet nyitott a földszinten. Ilyenkor a kislánya egyedül maradt a lakásban, és rendszerint bezárkózott a WC-be. Búcsúzáskor az édesanyja azt mondta neki, ne feledd szívem, hogy te vagy nekem a legfontosabb a világon. Igen, szavakkal ezt lehet mondani, de a cselekedetekből a gyerek mást érez, hiszen arra van szüksége, hogy gondoskodjanak róla, és itt jön a nagy társadalmi probléma is, hogy belekényszerítik a mai anyákat is abba, hogy dolgozzanak, és magukra maradjon a gyermek, és jönnek ezek a sérülések. Ez a kislány úgy érezte, hogy apja az fizikálisan is elhagyta, hiszen elment, anyja érzelmileg hagyta el, holott ő közben mindenki segített. Csak hát az energiái azért végesek voltak. A kislány apja néha feltűnt, megígérte, hogy ha majd ő nagy lesz, ő is többet törődik vele, és amikor aztán már nagy volt, apja akkor már nem élt. Látni fogjuk majd később, hogy különösen a 7 éves kortól a 14 éves korig ez az a kor, amikor nagyon apára van szüksége egy gyermeknek. Ezre vágyott, de hát nem volt az apa sehol. Most már nagyobbacska lány lett Anna lányából, de a mamája újra férjhez ment, egy rendes, templomba járó komoly emberhez, aki olyan volt, mint Anna, csak hogy ő is függő volt, munkaholista, mert ha nem hallottuk volna még ezt a kifejezést, munkaalkoholista, tehát a munkától is válhat függővé az ember. Mindent ellát, mindent elvégez, de ezzel a saját belső szükségleteit igyekszik kompenzálni, pótolni. Ketten alkalmazásra találtak egy iskolában, így a kislánya az iskolában lakott, miközben anyja tanított, a kicsi a pad alatt játszott. Sajnos a kislány mostoha apja versenyzett Anna szeretetéért, ezért nem bírták egymást elviselni, tehát a kislánynak is anyára volt szüksége, az új férjnek is asszonyra volt szükség, ugyanazon kellett osztozniuk. A szint falak mögött gyakran veszekedtek egymással, kívülről viszont jó képet kellett mutatni, milyen boldog család is az övé, hiszen hát egy vallásos környezetben voltak. Hát 17 éves korában jött el az idő, amikor ezt a feszültséget úgy próbálta levezetni ez a kislány, hogy drogozni kezdett, alkoholt inni. Bárokban, diszkóban találkozott olyanokkal, akik kíváncsiak voltak rá, szépnek találták őt. Hát persze egy 17 éves lányban ott van még a frissesség, és sok idős férfinak is inkább fiatal lány kell. Találkozott egy fiú, valaki szerelmet vallott neki, és végre úgy érezte, hogy valaki megbecsüli őt. Fogalma sem volt, hogy ugyanazt fogja ismételni, amit a anyjánál látott, tapasztalt. Barátjáról gondoskodott, de hamar kiderült, hogy megcsalja őt, és a kapcsolatnak keserű vége lett. Ez a kislány hamar másik, most már nagylány, másik férfit talált, akivel ugyanezt élte át. Kiderült, hogy vonzódik kifejezetten olyan férfiakhoz, akik kihasználják és irányítani akarják őt, hogy aztán ott hagyják. Kicsit az egyedi felül most közeledünk az általános felé, milyen közös pontok voltak a viselkedésükben. Mindketten beteg családba születtek, mindketten mellőzés szenvedtek, visszaéltek velük már felnőtt korukban, de hát valahol gyerekkorukban is. Mindketten tapasztaltak fizikai, érzelmi elhagyatottságot, körülményei kiszámíthatatlanok, kaotikusak voltak, magányosnak érezték magukat, akit nem szeretnek, ijedtek, félénkek voltak, megtanulták, hogy nincs szükség rájuk, és nem akarják őket, rákényszerültek, hogy felnőtté váljanak, és gondoskodjanak magukról még idő előtt. Mindketten addiktív magatartással kezelték fájdalmukat, vagyis függőségekbe jutottak. Itt volt a függőség közel, mindig előkerült az alkohol, a drog, a munkaholizmus, másokról való gondoskodás, ami önmagában nagyon könnyen összetévezhető az igazi szeretettel is. Talán nyilván más az ilyen függőség, amikor valaki gondoskodik másokról, mint amikor az alkoholtól függ, de valójában az is hasonló a mechanizmus annak a függőségnek is. Ezek után próbálja itt definiálni, hogy mi is az az érzelmi zavar. Először az első lány, Gianna, 5 évesen föl kellett vállalnia ideg beteg apja ápolását, miközben anyja dolgozni ment. Biztosítani kellett, hogy apja vegye be a gyógyszerét és ne kövessen el öngyilkosságot. Túl nagy felelősség nehezedett rá, nem hibázhatott. Szülei hideg, rituális életmódot folytattak, ők nem alkoholisták voltak, tehát most itt egy harmadik eset. Nagyon foglalkoztak a külsejükkel, ennek érdekében nagyon hajlandók voltak, nagyon szigorúan fegyelmezni önmagukat. Tehát volt egy rögeszméjük, igen, ennek így kell lennie, és akkor mindent alárendelünk annak érdekében. Ismerősek az ilyen családok, hogy ez vagy az, vagy amaz a fontos, és akkor mindent annak rendelnek alá. Amikor azt emlegették, hogy a kisdiannak is sípufunk azonnal ellensúlyozta súlyfelesleget szigorú diétával. 8 évesen elkezdett szisztematikusan éhezni, nem böjtölni, hanem éhezni. Néhány hónap alatt kórházba került, ahol hogy úgy kellett táplálni őt erővel, mert vészesen fogyott. 20 év múlva úgy nézett ki, mint egy holokauszt túlélő, 160 cm magas, 37,5 kg. Mentálisan instabil, tehát a értelmi problémák is voltak, megtorpant mind a fizikai, mind a nemi fejlődése, tehát értelemlátó szerintem az egyik legfontosabb szerve az embernek, de épp testben, épp lélek, ha nincs meg a fizikai kondíció, akkor a harmadik terület, a nemiség, az sem fog úgy fejlődni. Hát ennek van ilyen orvosi neve is, hogy Peter Pan szindróma. 28 éveset, amikor már annyira komoly lett, hogy hát kórházba került, miért tettem én ezt magammal, soha nem leszek normális, soha nem mehetek férjhez. Szüleim akarták, de hogy én egyek, de én jobban tudom, hogy nekem mire van szükségem. Mi a kényszeres magatartás? Valaki a csoportban, hát ilyenkor gyakran csoportterápiát alkalmaznak, nem tehetsz róla, Diana, ezt mondták neki, ez nem a te hibád, amit tettél, választás nélküli cselekvés volt. Tehát sodorva volt bizonyos irányban. Miért cselekedett így? Nem tudhatott volna jobb megoldást találni? Nem engedelmeskedhetett volna a szüleinek? Három esetet vizsgált, és most ezekből egyik következtetéseket von le. Társadalmi, erkölcsi, értelmi szinten ezek a fiatal nők mind tudtak jobbat. Egyiküknek táplálkozás tudományi diplomája volt, de haldoklott az alultápláltság miatt. Másikuk keresztény családban nőtt föl, tudta, hogy a részegítő italokat inni nem helyes, de jól akarta magát érezni, vagy a társak 14 éves kortól azok nagyon könnyen beleviszik, hiszen a harmadik 7 éves kor ott a társak a meghatározó. Fizikai gyötrelem és érzelmi kín, amivel a harmadik lány átélt, amikor magát prostituálta, szörnyű volt, de hát ebédelni is kellett. Eddig volt a háttér, aminek a talaján ez az addikció, ez a függőség kialakul. A gyermek sérül, ha valami úgy avatkozik szülei életébe, hogy azok többé nem tudják szükségleteit kiszolgálni, nem tudják megadni a gyereknek azt, amire szüksége van. Ha megtagadják tőle az életfontosságú gondoskodást, megtorpan kicsi énjének a fejlődése, fájdalmas, megszállott, így is ki lehet fejezni, egy addiktív családi körülmények között megtanulja az önpusztító magatartás ABC-jét, azáltal, hogy szemléli a hozzá legközelebb állókat, a amint destruktívan cselekednek, tehát romboló módon, és egymáshoz diszfunkcionálisan viszonyulnak, vagyis nem úgy, ahogyan kellene. A asszony nem tölti be az asszony funkcióját, nem játssza el az asszony szerepét, a fér nem játssza el a férnek a szerepét, hanem hát ahogyan a kép mutatja, gyakran egymásnak esnek, veszekednek. Ilyenkor a gyerek megpróbál alkalmazkodni, mégpedig ahhoz, amit a szülőknél lát, és ezek már az addikciónak a nagyon kemény jellemzői, valóságot kerüli, belemenekül egy virtuális világba, számítógép manapság többnyire, de hát mások is olvasmányok, vagy egy-egy témával való elmélyültebb foglalkozás, amit lehet, hogy csak azért alakul ki benne, mert menekülni akar az elől, amit otthon lát. Tehát valóságot kerülni, bizonyos érzelmeket ápolgatni magában, majd látni fogjuk, hogy az érzelmek azok természetes dolgok, és kell, hogy azokat érezzük, de ha bizonyos érzelmeket ápolgatunk magunkban, azokhoz kötődünk, ebből bizony sok baj származhat. Menekülni, elszigetelődni, tehát elotthonról el akarok költözni, vagy amit már eddig is láttunk, hogy egy védőfalat von maga köré, kiépít valamit akár saját lakásában is, vagy ilyen agresszív magatartást fog kialakítani azért, hogy védekezzék, védje a saját énjét. Harag alakulhat ki, másokat hibáztat, nem néz magával szembe, hanem a saját cselekedeteiért is a többit teszi felelőssé, vagy a másikat teszi, a társát teszi felelőssé. Kontrollálni akar, vagyis túlzottan irányítani a másikat, mert ez is egy ilyen függőségi magatartás, vagy pedig követelőzés, kinek ben milyen hajlamok vannak. Nem fejleszt felnőtt szociális képességeket, valójában ő már igazi függő, csak még vár a szerzet. Tehát megvan a pszichés alap, és azokat, akiket így kezelnek, például alkoholistákat, azoknál, hát amellett, hogy ott azzal közvetlenül foglalkoznak, ami rombolás már végzett, ezt az érzelmi hátteret próbálják fölfejteni, és ezt gyógyítani. Mi alakítja a jellemünket általában? Két dolog, ami rendkívül fontos minden gyermek számára. Az egyik a szeretet, a másik a példa, a minta, amit maga előtt lát. És itt jön, amire már utaltam, hogy mik fontosak az első években, az első 7 év folyamán. Az anya-gyermek kapcsolat rendkívül meghatározó ebben a korban, hogy mennyit játszik vele, beszél vele, hogyan gondosgatja, hogyan igyekszik gondoskodni róla. És hát itt ez persze csomó minden miatt sérülhet ám. A második 7 évben az apa-gyermek kapcsolata meghatározó. Ha bármelyik hiányzik, zavarok vannak, akkor zavarok fognak jelentkezni a gyermek életében. És itt alakulnak ki, most ő mond néhány dolgot, majd külön is fogunk foglalkozni holnap még ezekkel a forgatókönyvekkel, vagy idegen szóval skriptekkel. Ez a kifejezés azokra a mintákra vonatkozik, arra szokták használni, amelyek a gyermekkorban gyökereznek. A szülők által kapják a gyermeket, és a későbbi életre forgatókönyvként használnak. Sokszor pozitív ösztönzéseiket, vágyaikat gátolják, és ezért sok feszültség halmozódhat fel. És a feszültségeket igyekszik általában az ember különféle szerekkel használni. Tehát egy ilyen beszűkülésről, úgyhogy nem tudok mást, és akkor ezt oldani akarja. Alkohollal, munkával, kábítószerrel, meg látni fogjuk még, hogy milyen függőségekkel. Ezeknek a skripteknek egy ilyen, ami forgását biztosítja egy fogaskeréknek, két összetevőből áll. Az egyik az ösztönzők, amiket hall a családban, hogy legyél ilyen, legyél olyan, legyél tökéletes például, ugyan írt is mond ilyent, de hogy ez hogyan, meg miben áll ez a tökéletesség, az legyél erős, különösen a fiúkat, katona dolog, legyen is erős ez valóban, csak a negatív dolgok lesz majd a probléma. Szeres mindenkit, ez is önmagában rendben van, csak hát a szeretetben azért vannak, nem biztos, hogy azonos módon kell a testvéremet, meg az édesapámat, vagy gyermekemet szeretnem, mint egy kéregetőt. Másként kell szeretnem őket. Ne okoz fájdalmat. Igen, hát ez is lehet általános szabály, de van, amikor éppen fájdalmat kell okozni. Dolgozz keményen. Ezek úgy önmagában normális életelvek, csak a másikkal együtt, a sorompókkal együtt, amiket ugyancsak beleépítenek a gyermeknek az életébe. Ne élj! Elmondom már most, majd holnap még inkább kifejtem, ha egy gyermek például úgy született, hogy még nem volt házasság, és épp emiatt lett házasság, akkor az anya úgy érezheti, hogy hát az, és ez kifejezi a gyerekének, hogy azért élek én így, mert te születtél. Ha te nem jöttél volna, akkor én most szabad lennék, boldog lennék. Tehát a gyerek ezt így fogja lefordítani a maga számára, hogy hát ha én nem lennék, akkor az anyám boldog lenne, és ezért elmegy mindenféle ilyen öngyilkosság irányba, mint vagy kifejezetten, vagy pedig éppen ilyen fogyással, vagy más módon. Ne legyenek érzelmeid. Ez egy kifejezett rossz tiltás, mert az érzelmek azok hozzátartoznak az emberi élethez. Ne légy boldog, hogy ez hogyan alakul ki, ebben most itt nem menjünk bele. Ne közelíts senkihez, tarts három lépés távolságot. Hát itt jogos önvédelmi mechanizmusokat is beépítenek szülők gyerekekbe, mert hát bizony ilyen cukrosbácsi vagy másütt el is rabolhatják, akármit is tehetnek vele. Csak ha ez ilyen általános szabályá válik, akkor az bizony problémás lesz. További sorompók, ne légy gyermek, mert az anyucinak még továbbra is ilyen kisbabára van szüksége, mert vele biztonságban érzi magát, tehát ne nőj fel. Vagy tehát soha ne légy felnőtt, ezt mondják a pici gyereknek, vagy az öreg idősebbnek a családban, ne légy gyermek, hát te már okosabb vagy, ő benne az fog kialakulni. te vagy a legjobb, sosem veszíthetsz. Lehet, hogy azért építi bele ezt az apa mondjuk a gyerekébe, mert ő sem tud veszíteni, és ezért ezt már megszokja a gyerek. Pedig hát igazán, aki veszíteni tud, az sokkal erősebb, sokkal felnőttebb, mint aki durcás lesz rögtön, hogyha ha éppen valami nem ő nyer a játékban. Az sokkal jobb játékos, aki veszíteni is tud. Ne hozz létre, nem tudod létrehozni. Te ügyetlen vagy, ilyen fogalmazása is lehet ennek. A te érzéseid nem fontosak, csak én számítok. Egy olyan szülő, aki én oké vagyok, te nem vagy oké. Ezek beleépülnek a gyerekeknek az életébe. Na most hol okoznak problémákat ezek a sorompók? Amikor az embernek be kell új környezetbe illeszkednie, amikor nagyobb, hivatos szóval élve, kihívások elé kerül, új közegbe kerül, költözködés miatt, iskolaváltás miatt, vagy közeli családtagját elveszíti, szerelmi csalódás következik, vagy kamaszok életében egy fontos személy szülőről, tanárról, akárkiről kiderül valami, és ezek hát ilyen nagy viharok, amik sokféleképpen vagy növekedés lesz belőle, vagy pedig éppen, hogy egy nagyobb függőségbe kerülés. Harmadik 7 év, tehát 14 éves kortól személyiség kiteljesítésének az időszaka. Itt az elsőben anya, második 7 évben apa, itt már a társak egykorúak lesznek a meghatározók, ezek a bandába verődések, hát mi alakítja jellemünket, vannak genetikai meghatározók is, ha egy genetikust hallgatunk meg, akkor egy csomó mindent el fog mondani, hogy hogyan határozzák meg a gének, de ezen kívül a háttér, a minta, amit lát a gyermek maga körül, harmadsorban, és itt jön azért a kilépésnek a lehetősége, saját személyiségek vagyunk, saját szabadsággal, döntéseinkkel, cselekedeteinkkel alakíthatjuk jellemünket. Ezekből a nehéz, szűk helyzetekből, amit így is neveznek, hogy Engpass németül, milyen menekülési útvonalak vannak. Minden fej beteg, és minden szív erőtlen. Ézsaiás, katolikus úr Ézsaiás, első 5. Tehát igazán teljesen egészséges, tökéletes család olyan nincs. Függőségek három csoportja, tehát ez valahol a gonosz, amikor belépett az ember életébe eredeti bűnnel, és ez tovább göngyölődik, ezek beépültek. Mindnyájan betegek vagyunk, fejileg is, agyilag is, érzelmileg is, ebből, hogy gyógyuljunk, az vagy Istennek külön kegyelme, hogy megúv ilyenektől, vagy pedig külön meg fog gyógyítani bennünket. Szerfüggés az egyik csoport, másik viselkedési függőségek, harmadik kapcsolatfüggőségek. nézzük ezeket egyenként, hogy milyenek vannak alkohol, kábítószer, gyógyszerek, és ezeket lehet persze kombinálni is egymással, nikotin. Koffein, ugyan vannak itt vannak erősebb drogok, meg kevésbé erős drogok, de hát látni kell, hogy ezek is lehetnek, persze mondjuk valakinek alacsony a vérnyomása, hát koffein nyilván segíteni fog rajta, de lehet, hogy esetleg más is segíthet. De ha már hozzászokott az ember, akkor bizony függővé válik ezektől. Viselkedési függőségek, ide tartoznak a evési függőségek, akár zabál valaki, akár állandóan lassul, akár éppen az, hogy ilyen kövér vagyok, és nekem ilyennek kell lennem, hogy éppen nem fog enni. Édességfüggés, amikor valaki összezabálja a család összes édességét. Vásárlási függés, azért a hölgyek se gondolják, hogy függetlenek mindentől. TV függés, ugye ezt is ugye a férjek ugye hazaesnek is, akkor oda híradó vagy egyéb, de hát azért a hölgyeknek is meglehetnek a maguk sorozatai. Számítógép függés, bizony már nem is látszik az arc, hogy ki vagy te, hanem csak egy képernyő látszik. Ha lefekszik, akkor is csak úgy tudja, hogy akkor is nézi a számítógépet. Internet függés, bizony a mai korban rengeteg gyereknél ezért nem megy az iskolai tanulás, mert állandóan a interneten lógnak. Már ezen kapja itt a... És a szexfüggés, bizony ennek is nagyon kemény formái. Aztán további viselkedési függés, a munkától való függés, a munkaholizmus. Van, én ezt letöltöttem, mindegyiket külön előadásban tárgyalják ezeket, hogy hogyan néznek ki ezek. Az egyik pszichológus, aki ezt tartja, azzal kezdi az előadását, hogy így mutatkoz be, hogy Viktor vagyok, munkaholista. Alkoholistáknál szokták úgy, hogy ezzel, hogy XY vagyok, alkoholista. Persze ez számomra kérdés ez, hogy mennyire jó dolog, bár az első része rendben van, ez vagyok, el kell fogadnom. De lehet egy általános bemutatkozás is, hogy én nyomorult bűnös vagyok, ezt mindjárt elmondhatjuk magunkról, de ez a másik fele nélkül, de Jézus Krisztus megváltott, az bizony csak lenyomja az embert. Tehát a kettő együtt kell. Igen, nyomorult bűnös vagyok, alkoholista vagyok, munkaholista vagyok, szexfüggő vagyok, ilyen függő, olyan függő vagyok. Ezt látnom kell, teli van az ember, mai ember élete ezekkel a függőségekkel, de valahol együtt élek velük, elfogadom magam, ilyen vagyok. Azután indulhat meg aztán majd a gyógyulás, vagy hogy próbálom kezelni ezeket. Hát van, aki munkafüggő, van, aki indulataitól függ. Munkafüggő jó mutatja, hogy még ott a vécén is mindenben van szerelve egy iroda. Gyűjtőszenvedélyek, játékfüggés. És ezek bizony egyiket a másikkal próbálja valaki kiváltani. Ördögöt nem lehet ördög segítségével kiűzni legkülönbözőbb játékszenvedélyek. További viselkedés függés a vallás függés, tehát a vallást is használhatja az ember, az is lehet függésének a kifejezője, és hát a vallás nagyon sokat kínál, erről is van ott abban a sorozatban egy külön ilyen aggályosság dolgokat mondja ő vallás függőségnek. Adrenalin függés, mi az az adrenalin, itt vannak szakemberek, tehát valami hormon, ami ha annak teljes, ha az termelődik, akkor érzi jól magát éppen mondjuk a sporttól például, vagy sportfüggés, vagy úgy, hogy sportrajongó lesz, úgyhogy most ezeknek a sportrajongóknak itt a függéseiket kielégíthetik a elkövetkező időkben. Van, akik aktív sportolással, itt is bejött a múltkor, itt szoktak ilyen rendezvények lenni, hogy hallgassam meg. Hát ezt meghallgattam, hát ő neki a sport az, hogy kifutja magát, és akkor az egy csomó mindent megold. Időlegesen valószínűleg, mert meg vérkeringés, meg hát vannak jobb, meg rosszabb függőségek. Könyvekbe, regényekbe, újságokba menekülés. Kapcsolatfüggőségek. Társfüggés, nem tud egyedül, meg kényszeres segítés, látok itt az egyik lány esetében, szerelemfüggés, tehát belemenekül egy szerelembe, nem igazi szerelem az, hanem az addigi problémáira családból végre kiszakadhat, és azt hiszi, hogy jön a nagy szabadság, holott a nagy függés következik. Talán itt nem kell pihenés, mert azt hiszem, hogy magát talán érdekesebb így látva és hallva a dolgokat. Hogyan alakulnak ki ezek a függőségek? Az elsőben a hangulat első oszlopnál tanulja a hangulat ingadozásokat, utána megtapasztalja, hogy a második oszlopnál, hogy hát annak az alkoholnak a hatására sokkal jobb érzelmi állapotba kerül, ilyen eufória, az akkor még működik. De utána aztán megy az lefelé, belemélyed ezekbe a hangulat ingadozásokba, ez lesz a legfontosabb számára, egyre nagyobb lesz az amplitúdójuk azoknak a hullámoknak, és a negyedik fázisban pedig a szer már ahhoz lesz szükséges, hogy normálisnak érezze magát, mert a inga hatás révén egyik alkalommal nagy eufória, utána pedig a nagy depresszió, és egyre lejjebb megy, és ez vagy elmegy odáig, hogy tönkre megy az egészsége, vagy öngyilkos lesz, kiszáll az életből, vagy pedig esetleg ezen a ponton elkezd fölemelkedni. Hát itt van a kegyelemnek a segítsége, vagy az, hogy ismerjék a társak, a család ezt az egész mechanizmust, lehet, hogy egy darabig nem lehet rajta segíteni, de amikor esetleg már ott van, akkor szép ilyen filmeket is elemeztetnek ilyen alkoholistákkal, hogy hogyan mennek még ezeken a szakaszokon, és hogy lehet a menekülés. Szenvedélyek, függőség, szenvedélyek, ezek egymással nagyon rokon dolgok. Figyelemre méltó, ez a Theodor Bobby, ez a jó protestáns szerző, ilyen házassági, szerelmi könyvei is vannak, elég régen megjelentek magyar fordításban is. Figyelemre méltó a szembeni keletkezése. Mindig olyan embereknél lép fel, akik valamiképpen elhagyatottnak védik magukat, és ezért támaszt keresnek. A szenvedély tehát kifejezője a belső félelemnek, és egyben hiányzó elrejtettségi érzést igyekszik módolni. Ahogyan az anyamében ott van biztonságban, rejtettségben a gyermek, valahogy erre vágyik későbbi élete során is. Az a gyermek, aki túl kevés gyöngétséget érez, az ujjait szopja, vagy nem is szerveivel játszoga. Bizonytalan iskolás gyermek kisebbségi érzésével és tudatával a földmeit haladdálja. A szégyenlős kamasz beleesik az önkielégítés szenvedélyébe. A leány első szerelmi bánata után ráveti magát az édességre. Több ilyen, mióta lányokat is tanít az ember, amikor semmi másra nem használtok, állandóan csak sírnak, hogy mire szerelmi bánat van a háttérben. A dologtalan katona, a rakparton áldogáló munkanélküli, a váróteremben üldögélő menekült cigarettával és kártyával némítja el otthontalanság érzését. A gondokkal és adósságokkal teli férfi az alkohol után nyúl. Az a sok ember, akit egyhangú élete majdnem kétségbe ejt, a moziban reméli megtalálni kielégülését. Az érzelmileg gátlásosak, feloldatlan feszültségei pedig a krimikben keresnek levetkőzést. Nem érzi jól magát az ember a saját bőrében, igyekszik elmenekülni önmaga elől. Ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk belsőnkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben levő riasztó valóságot. Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. Beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk belsőnkkel szemben. Sokan akkor jutnak el a megváltás küszöbéig, amikor belátják, hogy én tehetetlen vagyok, én nem tudom megoldani a saját életemet, megváltóra van szükségem. Csak hogy ezek a szerek ilyen álmegváltók is. Ma még egy csomó álmegváltó kínálkozik a New Age-ben mindenféle betegségekből való gyógyulást ígérő ezoterikus technikákban, amik aztán teljesen szét fogják bontani a személyiséget, hogyha ezekbe belesodródik valaki. Az alkohol az alkoholizmusnak kelléke, de nem oka. Itt fejezett ki. Azt, hogy az alkoholizmus az már korábban kialakult, annak a föltételei korábban kialakulnak ebben a pszichés háttérben, bár van addiktológusok, azt is mondják, hogy igazán nem tudjuk. Vannak esetek, amikből nem tudják, hogy miért alakult ki, mert olyan normális családjuk volt. Ezt ha végig elemeznénk, akkor valószínűleg kiderülnének dolgok, de mondhatjuk ezt is, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka, viszont mi mégis tudjuk, az eredeti bűnre visszavezethetünk rá, egy csomó sérülés ott van mindnyájunknak az életében. Bírjuk még, vagy egy éneket azért elénekelhetünk, hogy föl is állhatunk valami olyan éneket. Nagyján azért már túl vagyunk, kicsit riasztónak tűnik itt ez a táblázat, de azért először az első oszlopot nézzük. Tehát a függő személy, ami lilában, lila színű. Függő személy, vagy addiktív személy először tanulja a hangulati változást, felfedezi, hogy egy bizonyos drog, folyamat, vagy tevékenység jól esik, kezd megváltozni a magatartása. Most itt ugyanaz van, amit az előbb azon a grafikonon láttunk, ugyanez van most itt szöveges formában. Második fázisban keresi a hangulati változást, eldönti, hogy ez az új érzés egy jó érzés, egy pár pohár után olyan, nem olyan nagy a feszültség mindjárt, és bevezet az ehhez való alkalmazkodás érdekében alig észrevehető változásokat. Ilyenkor mi nem nagyon látszik, hogy függő. Aztán elfogadja magát a droggal, meg van győződve, hogy a használat az egyetlen út a jó érzéshez, ezért sokat is kockáztat ennek érdekében. Az alkoholról esetleg szép himnuszokat is készít, kiír ilyeneket a szobája falára vagy munkahelyére, tehát igen, ebben van a megoldás. Viszont egy olyan fázis fog következni, negyedik, amikor a fájdalom elkerüléséhez kell már a szer, tehát nem csak a jobb hangulathoz, hanem hogy a fájdalom elől meneküljön. Él a szerért, annyira felelőtlen, hogy nem tud magáról gondoskodni, ő most a baba király. Most a másik két oszlopban hozzá vannak rendelve az elsődleges társfüggő, házastárs, szülő vagy barát, aki együtt él az illetővel. Nézzük a fázisokat. Az első fázisban, amikor az illető tanulja a hangulati változást, ő megtanul hozzá alkalmazkodni. Észreveszi, hogy elveszíti a szeretett szemét, és nem tudja miért, pánikot érez. Ez a mondjuk az alkoholista mellett a feleségnek az érzése, aki nem alkoholizál. Aztán, amikor az keresi a hangulati változást, a feleség mondjuk fájdalmas aggodalmat él át, és igazítja saját magatartását, hogy a státusz quót helyreállíthassa, vagyis a fönnálló korábbi állapotot. Aztán, amikor a férjem uram már eljut oda, hogy igen, alkohol nélkül nem lehet élni, akkor a feleség életében ez a probléma mindent elfoglal, megszállottan igyekszik a szeretett szemét javítani, igyekszik változtatni a dolgokon. Ezen a ponton elfoglalja a keringési pályát az illető körül. Azt hiszi, hogy önálló, de valójában az egész élete körülötte forog. Negyediknél viszont önálla is a személyiség a szétesés szélére kerülhet, annyira fáj, hogy megfontolja az ivást, az öngyilkosságot vagy a válást, hogy a fájdalomtól meneküljön, mert számára is kibírhatatlan az a helyzet. Ő ugyan nem iszik, de olyan nagy a feszültség, hogy ezt nem lehet így tovább bírni, itt valamit változtatni kell. És nézzük a másodlagos társfüggőket, szülők, gyerekek, barátok. az első fázisban tanul alkalmazkodni, észreveszi, hogy valami nem jól működik, és azt véli, hogy ez az ő hibája.
Hát itt jön a nagy probléma, hogy a gyerek a szüleinek a magatartásáért önmagát hibáztatja, és így jönnek ki ezek a én nem vagyok oké magatartások. Aztán igyekszik kompenzálni, igyekszik figyelmet felhívni, szerepet kezd játszani, vagy ő lesz a hős, vagy ő lesz a rossz fiú, családban csak ő vele van probléma, azt mondják, ha ő nem lenne, akkor minden rendben lenne. Attól függően, hogy épp egy agresszív megoldást választja, akkor nyilván az rá tud telepedni akár az egész családra is, és akkor mondjuk az alkoholista függő fél mellett, vagy egyéb függő fél mellett, akkor a gyerekek is jelentik a nagyobb problémát. Az esetben nem tudni, hogy melyik a nagyobb probléma. Tehát elkezd vagy nagyon agresszív lenni az a gyermek, hősködni magára, jó, én vagyok a rossz fiú, én mindent megteszek, vagy magányos farkas lesz belőle, ha valaki a visszavonulás választja, vagy ő lesz az osztálynak a bohóca. Mindezek, hát ilyen háttérre pedagógusok számára, vagy szülők számára, ez jel arra, hogy itt a családban azért problémák vannak. És aztán a negyedik fázis, hogy önmagában van elfoglalva, állandó fájdalomban, félelemben él, és addiktív magatartásban keres enyhülést. Tehát a gyerekben is ott lesznek ezek a félelmek, szorongások, és ő is nagyon könnyen a függőségek felé mehet, ha nem dönt másként, és időben nem nyúlnak még utána. Mindenki függő. Függőség és kegyelem című könyvben a szerző felveti, hogy a teljes addikciónak pszichológiai, neurológiai és lelki dinamikája jelen van minden ember életében. Én azt mondtam, hogy a függőség az a sátánnak egy kemény eszköze, tehát az uralma alatt vagyunk. Valami módon mindnyájan érintettek vagyunk a függésektől. Ugyanazok a folyamatok, amelyekre az alkohol vagy drogfüggőség kialakulását vissza lehet vezetni, felelősek a munkától, kapcsolatoktól, hatalomtól, én vagyok a főnök, mindent megtehetek, pénzem is van, elérhetek mindent, hangulatoktól, fantáziáktól és egy végtelen sor más dologtól való függőségért. Minden ember függő, mondja, az alkohol és drogfüggőség tragikusabb és nyilvánvalóbb a többinél, de élni annyit jelent, mint függőnek lenni, mondja, és élni és függőnek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van kegyelemre. Tehát éppen, ha az ember szembesül ezekkel a függőségeivel, és azt mondja, hogy én nem boldogulok, majd holnap látni fogjuk az alkoholistáknak a 12 pontját, amikor összeültek, és hogyan segíthetnek magukon, olyan dolgokat, olyasmiket dolgoztak ki, aminél épp ez a lényeg, az első lépés, hogy én magam életét nem tudom a kezemben tartani, kicsúszik a kezem közül, tehát szükségem van megváltóra. Ilyen vihar az életem, ilyen viharok vonulnak át fölöttem, de azért ott van a szivárvány. Kibékülhetek Istennel, kibékülhetek önmagammal, kibékülhetek a többi emberrel.
Ennyi volt, egy picit most elnyúlt. Miséig 3/4 óránk van, hogy rám ne unjatok, 3 szent misében egy másik piarista atya, Mészáros Gábor atya fog majd beszélni ma, holnap is, holnap után ezt a témát talán más oldalról fogja majd közelíteni. Most kitettem az oltárszentségre azoknak, akik itt akarnak maradni, de ki lehet menni a Dunapartra is, hogy kiszellőztessük a fejüket, most jobban fúj a szél, nincs olyan nagy kánikula, tehát az is egy jó lehetőség.